meg testvéreim Isten igéjét, melynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával közöttetek Isten igéjét hirdetni kívánom, amint az írva található a Márk evangélium a 7. részében, a 21-től a 23. tartó versekben a következőképpen. Mert belülről az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok. Paráznaság, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, gonoszság, csalás, kicsapongás, irigység, rágalmazás, gőg, esztelenség. Ezek a gonoszságok mind belülről jönnek, és ezek teszik tisztátalanná az embert. Így szól Isten igéje, foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim! A mai ige szakaszunkban a mi Urunk Jézus Krisztus megdöbbentő, megrendítő őszintességgel beszél az ember teljes romlottságáról. Farizeusok tisztaságról feltett, provokatív, Jézust kísérteni akaró kérdésére válaszol Jézus. Rámutatva arra, hogy az alapvető baj nem azzal van, amivel vádolják a farizeusok Jézus tanítványait, hogy azok netalán tisztátalan kézzel esznek. Az alapvető baj nem ezzel van, hogy valamilyen külső tisztátalansággal való érintkezés megfertőzi, bűnössé teszi az embert. Jézus szerint maga az ember, az ember szíve, belső, lelki világa romlott. A tisztátalanság Jézus szerint nem kívülről fenyegeti ezért az embert, hanem az már bennünk van, és éppen ezért az ember menthetetlenül romlott, bűnös és tisztátalan. És a Jézusnak ezeket a megrendítő és megdöbbentő szavait olvassuk, akkor bizony, megdöbbenünk rajta. A mai humanista alapon gondolkodó ember számára ez teljességgel elfogadhatatlannak tűnik. Sokkolóan hat. Hiszen a mai humanista alapon álló ember úgy gondolkodik, hogy az ember alapvetően jó. Csak a nevelés kell, hogy a megfelelő legyen, a környezet legyen megfelelő, és akkor nem történik semmi baj, akkor az ember alapvetően jó lesz. A Biblia azonban egészen másképpen beszél az emberről. A Biblia emberképe egészen más. A Szentírás azt az embert mutatja be nekünk, aki a teljes ártatlanságtól a teljes romlottság állapotába került. És Jézus a bibliai emberkép alapján beszél, ebben az ige szakaszban a bibliai emberkép alapján igyekszik megcáfolni, leleplezni a farizeusok tanítását és képmutató vallásgyakorlatát. Miről is van szó? A farizeusok eleget tettek egy hagyománynak, a rituális tisztálkodás szabályának, amely szerint egy zsidó embernek minden étkezés előtt szükséges egy kevés vízzel megmosnia a kezét. És ha ezt a szabályt betartják, eleget tesznek, úgy gondolják az Isten akaratának, akkor ők már tiszták, akkor szentté váltak. Jézus a beszéd első felében már rámutatott arra, hogy ezek a hagyományok hogyan kerülnek szembe az Isten szándékával, Isten törvényével. Erről beszéltünk az elmúlt alkalommal. Itt a szakasz második felében a tisztaság kérdésére irányítja Jézus a figyelmünket. És rámutat arra, hogy mi is a bűnnek az igazi gyökere. A bűnnek az igazi gyökere nem kívülről fenyeget bennünket, az ember szívében van. Az egész ember szíve, az egész ember valója, teljes ember romlottságáról beszél Jézus. Ma azért nézzük meg ezt a kérdést, hogy Jézus szerint milyen is az ember. Jó vagy rossz az ember? Jó vagy rossz az ember szíve? És mit jelent tisztának lenni? Hogyan lehet megtisztulni? Mi az ember Isten szerinti rendeltetése? Ez az első kérdés, amit fontos tisztáznunk az egész kérdés megértéséhez. Mert Jézus valóban lesújtó véleményt mond az emberről. Azt mondja az emberről, hogy ez az ember olyan, akinek megromlott a természete. Belülről, az ember lényéből jönnek, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok, és sorolja Jézus hosszan azokat a bűnöket, amelyeket itt hallhatunk, kapzsiság, házasságtörés, gyilkosság, lopás, és így tovább. Mindezekről azt mondja, hogy ezek nem kívülről jönnek, hanem belülről, az ember szívéből támadnak. Kérdés megértéséhez el kell mennünk a kezdet kezdetéhez. El kell mennünk oda, hogy miért is teremtette Isten az embert, mi is volt Isten szándéka, eredeti szándéka az emberrel, mi volt az ember rendeltetése. Miért ilyen romlott az ember? Teszik fel sokan a kérdést. Talán maga Isten az, aki ilyen romlottá és gonosszá teremtette volna az embert? Kérdezi a heidelbergi K.T. is, hitvallási íratunk is, és aztán a választ is megadja, amikor így felel, nem. Isten az embert jónak teremtette, saját képére, azaz igazságára, és valóságos szentségben alkotta, hogy Teremtő Istenét igazán megismerje, szívből szeresse, és vele örökké boldogan éljen, őt dicsérje és magasztalja. Így foglalja össze hitvallásunk az ember teremtésének lényegét. Káténk tehát megragadja a legfontosabb kérdést, a lényeget, amikor az ember bűnös hajlandóságának indítatására kérdez rá. Ki a felelős az ember jelenlegi romlottságáért, nyomorúságáért? És azt a választ adja, hogy nem az Isten felelős ezért az állapotért. Rámutat arra, hogy sem a bűn, sem az ember romlottsága nem a teremtésből ered. Az Isten ember szerinti rendeltetését mutatja fel először nekünk. Teremtéskor az ember olyannak teremtetett épségben, egészségben, testi és lelki értelemben is, romolhatatlanságban, hogy az Istennel színről színre való közösségben volt. Az Isten az embert jónak teremtette. Az ő rendeltetéséhez méltónak és megfelelőnek teremtette, úgy, ahogy az egész világot is ilyennek teremtette. Az ember tehát az eredeti állapota szerint az Isten akaratát cselekedhette, meg tudta volna tartani Isten törvényét. Az ember Isten képmása volt, és ez abban mutatkozott meg, az Isten képűség, hogy valóságos igazságban és szentségben volt megteremtve az ember. Képes volt az Isten akaratát cselekedni. Ezt a képességünket, az Isten akaratának való engedelmesség képességét veszítettük el a bűnben, a bűneset következtében. Ebből az állapotból kiesett az ember, és ami ezután következik az emberiség történetében, az fejlődés helyett sokkal inkább degenerálódásnak, visszafejlődésnek mondható. A romolhatatlanságban az Isten képére tökéletesnek teremtett ember elveszítette Isten képűségét, megromlott, és a bűnben, a rosszban csak egyre mélyebbre jutott. Pál apostol találóan fogalmazza meg az efézusi levélben, amikor így ír, vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott. És újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki az Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. A Biblia szerint tehát a tisztaság és a szentség az nem valami fajta erkölcsi jót, nem valami fajta erkölcsi állapotot jelent csupán, hanem azt, hogy az ember Isten akaratával azonosulva az igazságát és szentségét mutatja fel ebben a világban. Az ember Isten képűségének a lényege az volt, hogy Isten igazságát és szentségét kiábrázolta a teremtett világban. Ezt veszítettük el a bűneset következtében. Teremtés eredeti célja tehát az volt, hogy Isten és ember harmonikus egységben, közösségben éljen. Az ember Isten ismeretre, szeretet közösségre, boldog életre, Isten dicsőségére teremtetett. A valóságban azonban minden elromlott, és minden eltorzult. Az a szép kép, amely a teremtés első idejében még megvolt, az Isten képű ember megromlott. Ez a szép kép összetört. Találóan fogalmaz az egyik K.T. magyarázó, amikor ezt írja, az Isten hasonlatosságára teremtett embernek immár az ördög lett az atyává. A próféta, akinek szemében az Isten ismeretének a fénye kellene, hogy ragyogjon, balgataggá lett. A pap, aki az oltár mellett áll, hogy teremtőjét dicsérje, a sárba fetreng. A király szolga lett, a bűn szolgája. A bűn eredete, forrása tehát az ember engedetlenségében. Az ember önmaga igenlésében, önzésében rejlik. És így értjük meg Jézusnak az ember szíve romlottságáról mondott kemény szavait. És így jutunk el odáig, hogyha ez megtörtént, az első emberrel, Ádámmal és Évával engedetlenné váltak. Hogyan jutunk el hozzánk? Hogyan jut el a bűn mi hozzánk? Hogyan hat ránk? Milyen hatósugara van a bűnnek? Mert ha már tudjuk azt, mi volt az ember eredeti rendeltetése, felvetődik a kérdés, miképpen fajult el az ember, ilyen gonosszá és romlottá. A kérdésre megint csak a KT-nk válaszol. Heidelbergi KT hetedik kérdésében azt mondja, hogy első szüleink, Ádám és Éva, az Édenkertben bűnben estek, engedetlenné váltak. Emiatt a mi természetünk úgy eltorzult, hogy minden ember bűnben fogantatik és születik. KT egy fontos kérdést ad elénk itt. Minden ember bűnben fogantatik és bűnben születik. Sokan a bűnesettel kapcsolatban azt gondolják, az igazi bűnös, a vétkes Ádám és Éva volt. De nekünk ehhez nem sok közünk van. Miért lennénk mi felelősek azért, amit nem mi követtünk el, hanem az ősszülők követtek el? A KT-k azonban világossá teszi, hogy a Biblia szerint a bűn nem csak egyfajta rossz cselekedetet jelent, hanem azt, hogy a bűneset következtében végképp megromlott valami, ami azután minden emberre és mindenre a világban elhatott. A Szentírás szerint a bűn elsősorban nem az emberi szokásoknak, szabályoknak, törvényeknek a megsértését jelenti. A bűnnek az igazi lényege abban van, hogy az Isten atyai szeretetétől szakadtunk el, hogy szembefordultunk az Isten örök céljával és akaratával. Teológia így mondja, a teonómia, vagyis az Isten uralma helyett az autonómia, az ember uralma valósul meg. Az engedelmesség, az Isten akaratának való engedelmesség és annak cselekvése helyett az ember a maga akaratát akarja cselekedni. Független akar lenni az Istentől. Ez a bűn csábításának a lényege. Olyanok lesztek, mint az Isten. Ez sugja a sátán az első embernek is. Olyanok lesztek, mint az Isten. És az ember ennek a kísértésnek enged, amikor elszakad az Istentől, amikor magát akarja Istenné tenni. A bűn lényege tehát lázadás az Isten ellen. Az ember önmaga ura akar lenni, független és mindenkitől szabad. Ádám és Éva elbukása miatt így az egész emberi nemzetség beszennyeződött. Az ember Isten képűsége a bűn esetben elveszett. Az első férfi és nő, azaz maga az ember, a tipikus ember az Isten adományával, az Isten ajándékával szembe került. Az ember elveszítette az Istennel való kapcsolatát, elszakadt az Istentől. És mi magunk vagyunk Ádám és Éva, az ő engedetlenségük tulajdonképpen a mi engedetlenségünk. Az egyházatya, Augustinus, Szent Ágoston használja először ezt a kifejezést, ősbűn, eredendő vagy áteredő bűn. Ezzel arra akar utalni, hogy a bűnre való hajlandóság az ember lényegéhez tartozik. Az ember zsigereibe ivódott, szervesen hozzá tartozik az ember természetéhez a bűnre való hajlandóság. Nem csak a cselekedeteink lettek rosszak, hanem így is mondhatnánk, a vérünkben van a gonoszság, a sajátunká lett. Ezért a bűn, a rossz, a jézusi felfogás szerint nem egy kívülálló valami, nem a környezetünk irányából támad bennünket, fenyeget bennünket, hanem belülről, a lényünk, valónk, szívünk mélyéről fakad. És amikor eljutunk idáig, az ártatlanságtól eljutunk az ember teljes romlottságáig, akkor fel kell, hogy tegyük a kérdést. Van-e egyáltalán kiút? Van-e egyáltalán akkor megoldás? Hiszen ha a Szentírás tanúság tétele szerint az emberiség teljesen a bűn fogságában él, ha az ember szíve Jézus szerint teljesen megromlott, akkor végleg elvesztünk, akkor nincs megoldás. A Káténk ezt az őszinte választ adja, igen, ha csak Isten lelke újjá nem szül bennünket. Az ember tehát képtelen a jóra, mert a teljes emberi természet megromlott. És ebből az állapotból emberileg, önerőből nincs kiút. Még amikor jót cselekszünk, és amit teszünk jónak is látszik, azt is kétségessé teszi a bűn, az önzés. A legjobb cselekedeteink mögött is mindig van valami önzés. Az ember csak a maga módján tud jót tenni, a maga módján tud adni, szeretni, áldozatot hozni. Ez a maga módján való jó cselekedet azonban meg sem közelíti az Isten igazságát és szentségét. Pál apostol ezért nagyon őszintén tesz hitvallást, bűnvallást a római levélben, amikor azt mondja, mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó. Minthogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ez az ember igazi állapota. Nem tudjuk a jót tenni, bár akarnánk, hanem csak a rosszat, amit nem akarunk, és mégis kénytelenek vagyunk cselekedni, mert rabjaivá, fogjaivá váltunk a bűnnek. A Káténk azonban nem csak a szomorú valóság igényét adja elénk, hogy igen, ilyen az ember, hogy helyzetünk, saját lehetőségeink, képességeink szerint megváltozhatatlan, de felmutatja azt is, hogy van megoldás, de ez a megoldás csak egy külső beavatkozás által jöhet. Csak egy új kezdet, egy új teremtés szabadíthat meg minket ebből a nyomorúságos állapotból. Az elbukott embert csak az Isten lelke állíthatja helyre, állíthatja talpra. És a Szentírás nem csak a bűn mélységéről beszél, de egyben feltárja az Isten szeretetének hatalmát, az Isten kegyelmének nagyságát is. Az emberiség minden egyes tagja úgy születik meg, mint aki tehetetlen és képtelen a jóra, de hajlamos minden gonoszra. Éppen ezért minden embernek egyformán új kezdetre, az Isten szent lelke által való újjászületésre van szüksége. Egyedül az Isten szent lelke az, aki hatalmas arra, hogy az ember gonoszra hajló természetét megfordítsa, megújítsa, megváltoztassa az embert. Ezért tehát kívülről, vagy így is mondhatnánk, felülről jövő megoldásra van szükségünk. És ez a felülről való megoldás az, amit az apostoli hitvallás így fogalmaz, fogantatott Szentlélektől. Mert Jézus Krisztus az, aki Szentlélektől fogantatott, aki felülről jön, hogy helyreállítsa a bűnesetben tönkrement, megromlott, összetört ember Isten képét. Erre az ember önmaga képtelen volt. De jött valaki, aki Isten igaz képmása, és benne helyreállítatott az ember Isten képűsége. Emberileg tehát nincs kiút, de van felülről, azaz Istentől adott megoldás, új szívre van szükségünk. Ahogy szép ifjúsági énekünk is mondja, új szívet adj, Uram, én nekem, új szívet adj, én Istenem, amely csupán csak te érted ég, s véled jár szüntelen, csak véled szüntelen. Jézus válasza is ez a farizeusok kérdésére, a tisztátalanság vitájára, mi az, ami megfertőzi az embert, tisztátalan kézzel való evés, bizonyos ételek elfogyasztása vagy nem. Jézus világossá teszi, mindez lényegtelen. Az ember szívének van szüksége újjászületésre, újjáformálódásra. Kérdés most már az, hogy hogyan is történik ez? Hogyan tisztul meg az ember szíve? Mit jelent a megtisztított szív? A megtisztult szív nem pusztán az, amiből hiányzik a rossz, a bűn. A megtisztított szív az, amelyik megelégedett, amelyik betöltekezett, és ezért nincs már kiszolgáltatva a bűnnek. A tisztaság nem csak a bűn hiányát jelenti, több annál. A tisztaság az Istennel való közössége, az Istennel való betöltekezést jelenti. Az a szív tisztul meg, amely végre újra egybefonódik teremtőjével és alkotójával. Az a szív lesz tisztává, szenté és igazzá, akinek helyreáll a kapcsolata a teremtővel. Helyreáll az Isten által alkotott igazi képmás Isten és ember kapcsolatában. Hogy vele örökké tartó boldogságban élve őt dicsérje és magasztalja, vagyis helyreáll az ember eredeti rendeltetése. Mindez pedig a Biblia tanúság tétele szerint három lépésben történik meg. Először is akkor, amikor mi emberek megvalljuk a bűneinket, és megnyitjuk a szívünket Jézus előtt. Amikor átadjuk az életünket Jézusnak, hittel elfogadjuk, hogy Jézus miattunk, érettünk, halt meg, akkor egyben azt is elfogadjuk, hogy Jézus Krisztus érdeméért Isten megbocsát nekünk. Ez pedig az jelenti, hogyha Isten megbocsát nekünk Jézus véréért, akkor Isten előtt immár tiszták és szentek vagyunk. Készek vagyunk-e elfogadni azt, hogy Isten szemében Jézus Krisztus érdeméért mi újra tiszták és szentek vagyunk. Úgy tekint ránk. Másodszor, amikor értelmünkkel és hitünkkel elfogadtuk ezt az igazságot, hogy Isten Jézus Krisztus érdeméért megbocsát nekünk, akkor Isten lelke elkezd bennünk munkálkodni. Ez az igazság, az Isten igazsága és szentsége valósággá lesz az életünkben. A bűnbocsánat nagy csodája nem csak egy elméleti igazság, hanem megtapasztalható valóság. A Szentlélek valósággal munkálkodni kezd az életünkben. Ez azt jelenti, hogy az ember megundorodik a bűntől, hogy többé már nem esik jó a rosszat cselekedni, hogy elfordul, és egyre jobban vágyik a jót, az Isten akaratát cselekedni. Szentlélek műve ez, a szívünknek folyamatos, napról napra való átalakítása, újjáformálása. És miközben így formál, alkot bennünket, teremt újjá, ami Istenünk, aközben a harmadik lépés mégis az, hogy itt a Földön még mindig csak részszerint vagyunk tiszták, hiszen az Isten szemében már Jézus Krisztus érdeméért bocsánatot nyertünk, de itt a Földön, e testben élve mégis napról napra küzdenünk kell. Küzdenünk a kísértésekkel, saját testünk kívánságaival. Ezért buzdít bennünket János apostol az ő első levelében. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy amikor nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért, akiben megvan a reménység, megtisztítja magát, mint ahogy ő is tiszta. Segítsen bennünket Isten szent lelke és igéje, hogy magunkat odaszánva Jézus Krisztusnak, elfogadva Isten kezéből bűneink bocsánatát, készek legyünk nap mint nap átadni életünk felett az uralmat ő neki, aki megtisztít, megújít és újjáformál bennünket is. Így legyen. Amen. Feleljünk Isten igére a dicséret mondás szavaival. A 225. dicséretnek a 7. és 8. versét énekeljük. A 225. dicséret 7. verse így kezdődik. Adj igaz hitet a te szent fiadban, és jó életet minden utainkban.